énekes könyvből is keressünk egy éneket, testvérek, a 461. dicséretet, és a 461. dicséretnek mindegyik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: bár bűn és kingyötör, és nehéz bár szívem. Bár bűn és kingyötör, és nehéz bár szívem, a Sátán életemre tör, égségbe nem esem, vétkem súlya nagy, mégis hozzá. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm én is a teket. Köszönöm a meghívást, ami a lelki pásztorotoktól érkezett, hogy ezeken az estéken közösen tanulmányozzuk Isten igéjét, és most a megszokottól eltérően most nem imádsággal folytatnánk, hanem felolvasnám azt a szakaszt, amit Isten segítségével majd fogunk venni ezen a héten. Majd utána megmondom, hogy miért olvasom most a szakaszt, és majd utána fogunk imádkozni. Ha Isten éltet bennünket, akkor ezen a héten a Cselekedetek könyvéből szól hozzánk Isten igéje, a 16. fejezetből, a 23. verstől a Filippi börtönőr története lesz az ige minden este. A 23. verstől hadd olvassam a testvéreknek a történetet, hogy egybe lássuk az egészet. Sok ütést mértek rájuk, tudnélik Pálékra, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Silás imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Silás elé. Majd kivezette őket, és azt kérdezte, Uraim, mit kell cselekedjem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának, még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, még mi sem látjuk igazán, hogy mi az, ami gyötör bennünket, bár az énekben azt énekeltük, hogy bűn és kín gyötör, de annyira megromlottunk, hogy nem is látjuk már azt, hogy gyötörne bennünket. Áldunk téged, hogy erre te tudsz bennünket megtanítani, figyelmeztetni, és köszönjük azt a nagy csodát, hogy te tudsz belőle megváltani bennünket, és te tudod lemosni a mi bűneinket. Köszönjük a hitvallást, amit az énekíró írt meg valamikor, te tudsz, s akarsz segíteni. Köszönjük, hogy így ismertünk téged, mindazok, akik hitben járunk, hogy te valóban tudsz is rajtunk segíteni, meg akarsz is. Lehet, hogy olyan sok mindenkiben csalódtunk, akik tudtak volna segíteni, de nem akartak. Másokban azért csalódtunk, mert akartak ugyan segíteni, de nem tudtak. Köszönjük, hogy nálad készen van a segítség, és áldunk, hogy a te segítségedet kérhetjük most a mi életünkre. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és segíts bajunkon. Hadd lássuk meg ezen a héten, hogy mi az a baj, amin segíteni kellene. Hadd ragyogjon fel nekünk, Urunk, a te szándékod, hogy te azért jöttél, hogy segíts rajtunk. Bocsáss meg, hogy mi csak azt szeretnénk, hogy segíts nekünk bizonyos dolgokban, és köszönjük, hogy te azt akarod, hogy rajtunk segíts, hogy a pusztulásból ments meg bennünket. Köszönjük, hogy a te igédet küldted nekünk, és áldunk téged, hogy most itt is, meg bizonyára sok helyen még összegyűlnek atyafiak, testvérek az ige körül. Köszönjük, hogy így akarsz rajtunk segíteni a te igéd által, Urunk. Csak azt tud bennünket újjászülni, új életet teremteni bennünk. Könyörülj azért ige hirdetőn és ige hallgatókon is, minden este kérünk. Amen. És kedves testvérek, hadd olvassam azt a néhány verset, amiről ma este szó lesz. Tulajdonképpen nem is a történetről lesz még ma este szó, hanem a történet előzményéről. Ezért kértem, hogy az imádsággal ezt a kettőt válasszuk szét. Hadd olvassam tehát most a Cselekedetek könyve 16. fejezetének a 9. és a 10. versét. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Kedves testvérek, amikor készültem, akkor nekem most ez lett fontos, hogy ezen az első estén egy kicsit beszéljek arról, hogy hogyan került Filippibe az evangélium. Hiszen ahhoz, hogy a filippi börtönőrnek az élete megváltozott, ez csak azért volt lehetséges, mert szembe került az evangéliummal. Szembe került az Isten igéjével. És a végén ez a történet azzal fejeződik be, hogy hitt és örvendezett ez a börtönőr, hogy ő is hitt az Istennek. Örvendezett, hogy hitt az Istennek. De ezt megelőzte valami. Az, hogy egy éjszaka Pál apostolnak egy látomást lát, és ebben a látomásban egy macedón férfi kéri, hogy jöjjön, és legyen segítségükre. Pál apostol ugyanis Kis-Ázsiába szeretne menni, ott szeretné hirdetni az igét, de Isten máshol akarja látni. És azt akarja, hogy jöjjön, és segítsen az evangéliummal. Mert nekünk az evangéliumra van igazán szükségünk. Kedves testvérek, hadd mondjak egy ilyen dolgot, egy lelkész barátom evangélizált Szabolcs megyében, és 10 000 embert megkérdeztek, amikor az evangelizációra hívogattak, 10 000 embert kérdeztek meg, hogy van-e örök életük. És tudjátok, a 10 000 emberből 2 válaszolta azt, hogy igen, van örök életem. És a többiek ilyen válaszokat adtak, hogy nem lehet azt tudni. Hát majd Isten eldönti. Van, akik azt se tudták, hogy mi az, csak néztek értetlenül. 2 ember tudta egyedül, hogy neki van üdvössége, neki van örök élete. És testvérek, így van a Filippi börtönőr történetében is. Örvendezett, hogy hitt az Istennek. Egy ember, akit Isten újjátesz, újjászül, egy ember, akinek új élete lesz, és emiatt elkezd örülni, és boldog lesz, tulajdonképpen ez az evangelizáció célja, hogy ide jussunk el. Ide jussanak el minél többen, Pátyon is, Budapesten is, az ország minden falujában, városában, gyülekezetében, hogy örüljünk annak, hogy Istenhez tartozunk, hogy Jézus Krisztust ismerjük, hogy nekünk örök életet adott. Az egyik gyülekezetben lelkész váltás volt, és az egyik presbiter bácsi oda megy az új lelkészhez, és azt mondja neki, hogy tiszteletes úr, csak egyet kérünk. Ne akarjon bennünket megtéríteni, mert nem vagyunk mi pogányok. Pál apostol mit mond a római levélben? Hitre és engedelmességre szólítunk fel mindenkit. Hitre és engedelmességre. Úgy, ahogy Pál itt mondja a börtönőrnek, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ami ott Filippiben történt, testvérek, amikor Pál elmegy Filippibe, az első Lídia, az első keresztjén, Európa földjén, aki megtér, aztán a jövendő mondó lányka, és majd harmadszor a harmadik új élet, ennek a börtönőrnek az élete. Majd ezt fogjuk ezen a héten megvizsgálni, hogy mi is történt ott a börtönben, mi is történt ott, amikor jött az a földrengés, amikor megrendültek a börtön alapjai, hogyan kérdezte a börtönőr, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, mi volt Pál válasza, és mi lett ennek a következménye. Ennek az igének szomorú aktualitását adja, hogy most a világ egy ilyen földrengésre figyel. Bizonyára a testvérek is hallgatják a híreket, és most minden híradó szinte azzal kezdődik, hogy mi van Japánban. Látjuk a képeket, halljuk a híreket, hogy milyen óriási földrengés volt, milyen veszéllyel járt. Látjuk a romokat, és akkor tegnap volt, azt hiszem talán, hogy még találtak 2 túlélőt, egy öreg nénit, meg a 16 éves unokáját, és kihúzzák a romok alól, és örültek, hogy 2 ember életben maradt. Itt Filippiben is majd fogjuk látni, testvérek, hogy itt is volt egy földrengés, itt is voltak romok, és a romokon született egy új élet. A romokon született egy élet. Ezt a címet is adtuk ennek a hétnek, hogy élet a romokon. Élet a romokon. De milyen nagyszerű, hogy van élet a romokon. Milyen nagyszerű, hogy azt mondja nekünk az Isten igéje, hogyha minden romba dől, hogyha minden kilátástalan, ha minden összeomlik, ez oda vezethet, hogy nem siránkozunk, jaj de kár, hogy összeomlott, hanem elkezdünk élni, és elkezdünk menni az Úr Jézus Krisztussal. Mert testvérek, nagy romok vannak ám, nem csak Japánban. Nagyon nagyok a romok ma. Mi, akik lelki pásztorok, beszélgetünk emberekkel, majdnem minden nap találkozunk egy romba dőlt élettel. Majdnem minden nap jön hozzánk egy romba dőlt élet. Romba dőlt házasság, romba dőlt család, romba dőlt egzisztencia, romba dőlt anyagi ügyek. Ma valaki felhívott telefonon, és a telefonnak az volt az értelme, valahonnan külföldről szólt ez az asszony, és csak ennyit kérdezett, hogy tud nekem valaki segíteni, hogy ne legyek öngyilkos? Olyan megdöbbentő. Bizonyára romokban volt az élete. Tud nekem valaki segíteni, hogy ne legyek öngyilkos? Olyan jó volt ez az ének, hogy te tudsz, és akarsz segíteni. Hát segíts bajomon. Ezt a hetet azért kaptuk, testvérek, hogy Jézus felé forduljunk. Hogy Jézus felé forduljunk. Ki tud nekem segíteni? Hát ezen a héten, ezen fogunk végigmenni, ha Isten éltet bennünket. Az első, hogy ez a történet, azért olvastam fel ezt a mondatot, testvérek, hogy lássuk meg azt, hogy ez a történet nem itt kezdődik. Nem ott kezdődik, hogy a börtönben földrengés van, hogy ez a börtönőr eljut valahogy oda, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Ez a történet nem itt kezdődik. Hanem ott kezdődik, amikor Isten már előre gondoskodik arról, hogy az evangélium eljusson ehhez az emberhez. Szeretném, ha ma este meglátnátok azt a nagy isteni szeretetet, amelyik a mi üdvösségünk felől döntött. Azt a nagy isteni szeretetet, amely meg akart menteni bennünket, mint ahogy ezt a börtönört is meg akarta menteni. És ezért egy macedón férfi megjelenik Pálnak egy látomásban, és azt mondja, hogy Pál, jöjj, és segíts nekünk! És áthívja, és Pál apostol félreteszi az ő gondolatait, az ő útját, amit már elhatározott, hogy Kis-Ázsiába kéne menni. Mert Isten készíti emberek megváltását. Készíti ennek a börtönőrnek az életét. És én szeretném, ha látnánk ma este, testvérek, hogyha valaki Jézus Krisztusé lesz, belecsodálkozik majd abba, hogy Isten már milyen régen készítette az én életemet. Milyen régen készítette azt, hogy én megismerjem őt. Én hadd mondjam el a testvéreknek a saját életemből, hogy én olyan hálás vagyok Istennek azért, hogy ahogy az én új életemet készítette. Ahogy az én életemet ahogy vezette a családunkat abba a faluba, ahol éppen én megszülettem. Hogy miért kellett nekem ott lenni? Ahogy 6 évesen emlékszem, a konyha ablakunk a templom toronyra nézett, és úgy elkezdett vonzani engem a szép torony, a harangok, ugye gyermek fejjel, hű, de szépek, ahogy szólnak. Elkezdett vonzani a hittanóra, pedig a lelkészünk nem Krisztusról beszélt, nem Jézust hirdette. De én csak egyet éreztem, hogy nekem ott kell lenni. Aztán eljutottam egy konferenciatelepre, ott kaptam egy hívő lelkésztől egy könyvet, egy evangéliumi iratmissziós könyvet, most már evangéliumi kiadónak hívják. Ide adta nekem, hogy olvassam el. Aztán, ahogy a gyülekezetbe bekerültem, a szomszéd gyülekezetbe, ez is egy olyan, Istennek egy különleges terve volt és útja. És én utólag látom, testvérek, ez, hogy ahogy Turmezei Erzsébet írja az egyik versében, hogy utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált, mindent tette. Csodálatos ezt megérteni, hogy Isten készítette a te üdvösségedet. Nem most készítette. Nem az evangelizációs hetet készítette, azt is, de már sokkal hamarabb készítette, amikor az ő fiát elküldte ebbe a világba. Amikor ide küldött nekünk valakit, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Hogy megálljon a romokon, a rommá lett életek felett, és kihozza onnan, és kimentse onnan, és sziklára állítsa fel az ő életét. Ezért testvérek, ebben az igében ez a legfontosabb, hogy valaki segítséget kér. Egy macedón férfi kéri a segítséget. Pál, jöjj! És segíts nekünk. Testvéreim, mikor szoktunk segítséget kérni? Amikor mi valamit nem tudunk megcsinálni. Akkor kérünk segítséget. Múltkor valaki arra kért, hogy olyan vastag az ágy matraca, segítsen már megfordítani, mert ő egyedül nem tudja. Egyedül nem megy. Ha valami nem megy, akkor kérünk segítséget. Ez a macedón férfi ebben a látomásban egyet lát be, segítség kell. Mert nem boldogulunk. És hogyha nem boldogulunk, akkor az meghaladja az erőnket, valahonnan be kell jönnie valakinek, hogy segítsen. Egyedül nem tudjuk elvégezni. Volt egy tanárom a gimnáziumban, elég furcsa szerzet volt, oroszul kitűnően beszélt, ő írt a magyar-orosz szótárt, úgyhogy nagyon sokat tudott oroszul, nekünk kevesebbet tudott átadni belőle, de nagy fej volt, és neki az volt a véleménye mindig, hogy senkitől nem kérek segítséget. Azt mondta mindig, hogy nem kérek segítséget, mert ha én kérek valakitől valamit, majd holnap tőlem visszakérik. Ha elesett, nem, valahogy felállok, nem kell segítség, nem kérek segítséget. Testvérek, szeretném, ha látnánk, hogy a macedón férfi, amikor segítséget kér, akkor feljajdul benne az a vágy, hogy valamit nem tudok megcsinálni. Valamit nem tudunk elvégezni. Valamit nem tudunk megszerezni. Valakinek segíteni kell benne. És kedves testvéreim, ezt kell látnunk, hogy az üdvösség kérdése is ilyen. Ott igazán ezt kell mondani. Magunktól nem tudjuk elérni. Magunktól nem tudjuk megszerezni. Mi ehhez kevesek vagyunk. Kell, hogy valaki segítsen. De hát nem ezt ajánlja nekünk a mi Urunk. Azt mondja nekünk, hogy hív segítségül engem. Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Vasárnap az egyik ifiben szolgáltam Jeremiásról, és akkor vettem észre ezt az igét a Jeremiás 10-ben, a 19. verset. Jaj, nekem összetörtem, gyógyíthatatlan a sebem, azt gondoltam, hogy majd csak kibírom ezt a bajomat. Akkor vettem észre, testvérek, hány ember így gondolkozik. Majd csak kibírom ezt a bajomat. És sokan így gondolkoznak, hogy majd csak kibírjuk. Majd csak lesz valahogy. Ahelyett, hogy segítségért kiáltanának. Emlékeztek, amikor Bartimeus ott ül az út szélen. Ez a vakkoldus, és egyszer csak segítséget kér. Jézus arra megy, és Bartimeus megszólal, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Segíts rajtunk! Segíts rajtam! Igen, a macedón férfi erről beszél, a macedón férfi története, hogy segítség kell. Nem lehet más, hogy örök életünk. Nem lehet más, hogy új életünk. Csak ha jön valaki, és segít rajtunk. A másik, ami nagyon fontos ebben az igében, hogy mivel lehet segíteni. Mivel lehet segíteni? Az evangéliummal. Siklós Józsi bácsinak van egy kedves verse. Nagyon szeretem a macedón férfiről. Ha valaki meg tudja szerezni, olvassa el a macedón férfiről, és a végén van egy ilyen befejezés, amikor a macedón férfi azt kéri Páltól, hogy próbáltak rajtunk, akartak rajtunk segíteni vad eszmékkel, fél deci rummal. Pál, jöjj, segíts Krisztussal, evangéliummal. Próbáltak nekünk segíteni. Hány jó akarót volt, aki próbált segíteni, és nem jutottunk előre. Vad eszmékkel, fél deci rummal, különféle megoldásokkal. De tudjuk, hogy az evangéliummal lehet segíteni. Csak az evangélium emelhet ki bennünket. Az örömhír. Majd fogjuk hallani ezen a héten, hogy mi ez az örömhír. De most csak összefoglalóan annyit hagyd mondjak, hogy csak ez tud rajtunk segíteni. Semmi más. És nem csak semmi más, senki más. Van egy kedves halleluja ének. Az egyik sora így hangzik, hogy csak Jézus az, aki segíthet. Üdvöt nem adhat más, csak is ő. Vajon vallod ezt, testvérem? Vajon tudod már ezt? Hogy csak Jézus tud segíteni? Nem a szomszéd, nem a barát, nem az ismerős, nem a munkatárs, nem a lelkipásztor, bármennyire is szeretnénk, csak Jézus tud segíteni. Csak ő hozhatja ki a mi életünket, csak ő álthatja meg a mi életünket. Ezt kéri a macedón férfi. És az igében az a csodálatos, testvérek, hogy valaki vállalja ezt, hogy elmegy. Pál apostol vállalta ezt, hogy elmegy. Hogy elmegy Filippibe. Nem tudta, hogy mi várott rá, még jó, hogy nem tudta. Szerencsé, hogy nem tudta. Hogy majd megvesszőzik, börtönbe zárják, kalodába zárják a lábát, hogy a börtön legmélyére fogják vetni. Nem tudta. De az Isten tudta, hogy ott valakit meg akar menteni. Isten tudta, hogy valakinek meg kell hallani az evangéliumot. Valakinek meg kell hallani a jó hírt. És ez nekem mindig arról beszél, hogy Jézus Krisztus ezt tette, ezt vállalta. Valaki eljött ide a mennyei fényből. Elhagyta a dicső hazát. Azért, hogy széttörhesse a bilincsünk, hogy hintsen az ébe sugárt, hogy nekünk új életünk legyen. Valaki eljött nagyon-nagyon régen, úgy, hogy tudta, mi vár rá. Lehet, hogy Pál apostol, ha tudta volna, mi vár rá, nem tudom, de ha tudta volna, hogy mennyi szenvedés, lehet, hogy azt mondta volna, egy kicsit gondolkozzunk. Uram, egy picit gondolkozzunk rajta, hogy tényleg oda kell-e mennem. Tényleg Filippibe, tényleg Európába kell-e mennem? Jézus Krisztus tudta, hogy mi vár rá. És mégis vállalta. És mégis eljött erre a földre. És mégis végigjárta a szenvedést. És engedte, hogy kezébe, lábába szöget verjenek. És nem kérte a 12 sereg angyalnál többet, hogy segítsék meg, hogy segítsenek rajta. Mert különben nem tudott volna rajtunk segíteni. Kedves testvérek, szeretném, ha látnád azt, hogy a te üdvösségedet, a te örök életedet valaki nagyon régen készítette. Valaki nagyon régen készítette. Valaki nagyon régen már azt akarta, hogy ne vesz el. Hogy ne temessenek be a romok. És nehogy úgy gondolkozz, mint ez a filippi börtönőr, hogy nincs remény. Hogy zsákutcába jutott az életem. Nehogy úgy gondolkozz, hogy elborítottak a felhők. Vagy hogy el vagyok havazva, hogy szokták mondani errefelé. Hogy vége mindennek. Nem. Isten azt akarta, hogy ne így gondolkozz. Mert ő szabadulást készített, és szabadítót készített a számodra. Valaki munkálkodik. Ez a történet arról fog majd beszélni, hogy Jézus Krisztus, amit mondott, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, és hiszük, hogy ma is munkálkodik. És hiszük, hogy ma is készíti azt az igét, amivel szembesülnöd kell. Ezzel kell igazán szembesülnöd. Az Isten igéjével. Isten ezzel végzi az ő munkáját. Ezzel teremt benned új életet. ezzel hoz ki téged a kétségbeesésből. Én olyan sokszor találkoztam olyan emberekkel, és beszélgettem olyan emberekkel a régi gyülekezetünkben, meg már itt is, akiknek mondtam, hogy tehát nem látod, hogy semmi más út nincsen? Nem látod, hogy az életed itt van a romokban, és miért nem kiáltasz? Miért nem kiáltasz? Nekem megfoghatatlan, testvérek. Megfoghatatlan. Mikor Isten ajánkozik, és akkor az ember sír, kesereg, reményét veszti, ahelyett, hogy csak kiáltana, hogy Jézus, könyörülj rajta. Nem szeretek filmeket idézni, mert az előző gyülekezetünkben is mindig azt mondták, hogy tisztes úr, csak egyről ne tessék beszélni, a tévéről, mert elegünk van. Nem szeretek azóta tévéről se, filmekről se beszélni, de a Titanic című filmet, aki látta, tudja, hogy a vége felé van az, amikor a lány megmenekül a vízből, és nem tud már semmit csinálni, nem tud kiabálni sem, de egy síp ott van a, nem tudom, így volt-e, de a filmben így van, hogy egy síp ott van a nyakában, és az utolsó erejével megfogja a sípot, belefúj, mert épp egy mentőcsónak valami közeledik, és nem fogják észrevenni. És elkezdi fújni a sípot, és észreveszik, és behúzzák a csónakba. Nem tudom a valóságban, hogy volt, de azóta nekem, testvérek, ez mindig azt jelenti, hogy nem gondolod, hogy kiáltani kellene. Nem gondolod, hogy kiáltani kellene. Jézus, könyörülj rajtam. Megdöbbentő, amikor más megoldásokat keresünk. Egyszer egy asszony írta az egyik újságban, leírja az életét, hogy rosszul sikerült a házassága, küszködik a gyermekeivel, és a végén egy megdöbbentő mondat volt, egy biztat, hogy már kevesebb van előttem, mint mögöttem. Ez neki a remény. Ez a biztatás, hogy már kevesebb van legalább előtte, kevesebb esztendő, mint mögötte, hogy nincs mások. Testvérek, ez biztatás, ez reménység. Hát amikor számunkra Jézus Krisztus olyan boldog életet készített, a filippi börtönőr még azon az éjszakán örvendezett, hogy hitt. Még öngyilkos akar lenni néhány órával hamarabb. Most meg örvendezett, hogy hitt. Hát micsoda változás volt az életében? Nem? Ég és föld. Mi történt ezzel az emberrel? Rá se lehet ismerni. Na ez az, amikor Isten az ő munkáját végzi a szívben. Rá sem lehet ismerni. És lehet, hogy úgy indul, hogy nincs remény. És egyszer csak kiderül az ég. És egyszer csak minden simán elkezd menni. Majd fogjuk látni, ha Isten éltet bennünket. Olyan borzasztó, mikor az ember nem akarja az életét odavinni az Úr elé. Nem borzasztó, testvérek? Mint itt Jeremiásnál. Majd csak kibírjuk. Azt gondoltam, hogy kibírom. Nem bírom ki. Mert testvérek, aki nem dönt Jézus Krisztus mellett, nem csak ezt a földi életet kell kibírnia, hanem az egész kárhozatot is. Nem csak ezt a néhány esztendőt kell kibírnia, hanem ha nem lesz Jézusé, ha nem lesz örök élete, ha nem lesz üdvössége, akkor az egész örökké valóságot is Jézus Krisztus nélkül kell átélnie. És az nagyon hosszú. Nagyon hosszú. Valaki készítette a te megmenekülésedet. Úgy, ahogy az enyémet is készítette. Egyszer Jézus Krisztus eljött hozzám, megállt mellettem, és az én romba dőlt életemet 1984. szeptember 23-án az én romba dőlt életemet, romba dőlt terveimet, amelyek maga alá temettek engem is. És a lelkészünk bejött, abban az időben még a közlekedés elég nehéz volt, lehet most is, de nagyon nehéz volt. Az öreg lelkészünk bejött, mert azt hitte, hogy öngyilkos leszek. Attól félt, hogy öngyilkos leszek. Jézus Krisztus megállt mellettem, adott egy igét, és a romokon, az én életem romjain megszületett egy új élet. Én akkor fogadtam el Jézus Krisztust megváltónak és Uramnak. Higgyétek el, testvérek, hogy nekem is minden romba dőlt. Romba dőltek az álmaim, a terveim, a vágyaim, a szerelmem. És amikor minden romba dőlt, akkor Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem. Nem veszhetsz el. Választott edényem vagy. Nem veszhetsz el. Megállt, én belecsodálkozhattam az ő szeretetébe. Belecsodálkozhattam az ő újjászülő igéjébe. Éppen innen szólt a Jeremiás könyvéből. És azóta is ez az ige vezet, kísér, és ez az ige áld meg. Hadd biztassak mindenkit, testvérek, hogy a romokon élet születhet. De ahhoz majd látni kell, hogy mi a rom. Látni kell, hogy mi dőlt össze az életemben. Ezt látni kell. De el kell oda jutni. Úr Jézus, segíts rajtam. Mi sokszor azt mondjuk Jézusnak, hogy Jézus, segíts nekünk, segíts nekem. Ugye? Ebben azt kérjük, hogy valamiben segítsen, ne fájjon annyira a térdem, vegyék fel a gyerekemet az egyetemre, jó sikerüljön a nyelvvizsgája, segíts nekünk, Jézus! De az igazi kiáltás az mindig az, hogy segíts rajtam. Ne nekem segíts, hanem rajtam. Egyszer évekkel ezelőtt történt, az ifjúsággal Győrben voltunk, és egy koldus, hát egy asszony megáll mellettünk, adjunk már neki 100 forintot kenyérre. Akkor még 100 forintért lehetett kenyeret venni, ma már biztos nem lehet. Vagy legalábbis egy kis darabot. És mondom neki, hogy kedves atyafi, most ha ezt a 100 forintot én odaadom, ettől a maga élete megoldódik. Hát mit tud csinálni a 100 forinttal? Vesz egy kenyeret. És holnap mi lesz? Holnap után mi lesz? Mert ő azt mondta, hogy segítsenek nekünk. Mert az ember mindig ezt próbálja. Ha valamit kapok, az segítség. Nem, Jézus Krisztus rajtunk szeretne segíteni. Aztán majd segít nekünk. De először rajtunk szeretne segíteni. Az életünkön. Olyan megdöbbentő volt tegnap egy beszélgetésben. Valaki elmondta, bejött egy valakivel beszéltem, és tudtam, hogy olyan 70 év körüli a férfi, és egyszer csak mondja, hogy az édesanyám, kiderült, hogy 95 éves az édesanyja, és azt mondja, hogy tudod, egy élet után még most kezd Jézus Krisztus felé fordulni. Pedig papi családban nőtt fel, hallotta az evangéliumot. Még most kezd Jézus felé fordulni, hát éppen ideje. 95 évesen. De kedves testvérek, vannak itt fiatalabbak is, ettől, a 95 évtől, azoknak is hadd biztassam, hogy ne késd tovább, ne várj tovább. Hadd biztassak mindenkit, hogy ma lehet. Itt a kellemetes idő, itt az üdvösség napja. Én azt szoktam mondani mindenütt, hogy mikor kérdik, hogy hát mi az evangelizáció? Hát, itt Pátyon biztos tudják, de vagyok olyan helyeken, ahol azt se tudják, hogy eszik vagy isszák, hogy mi az. Sokszor ki se lehet írni, hogy evangelizáció lesz. Azt szokták írni, hogy vallásos esték lesznek. Hát mindegy, hogy minek nevezzük, szól az Isten igéje. És akkor, mikor nem tudják, hogy mi az evangelizáció, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy testvérek, az olyan idő, mint amikor a János 5-ben olvassuk, hogy a Betesda tava felkavarodott. Hogy időnként angyal szállt a tóra, és felkavarta a vizet. Ez az evangelizáció. Istennek az a különleges alkalma, amikor felkavarja a vizet, amikor leszáll az ő angyala a tóra, amikor aki belép, az meggyógyul. Ez az evangelizáció. Közel jön hozzád az Isten szeretete Jézus Krisztusban. És azt mondja, hogy fogadd el. És azt mondja, hogy vedd be szívedbe a drága fiút. És azt mondja neked, hogy énekeld el végre komolyan, hogy habár szegény a szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát, jerhő szívembe hát, meg a hűtlen szívbe is, meg a szennyes szívbe is, meg minden szívbe. Jöjj szívembe, áldott Jézus. A lelkem oly csüggett és fáradt. Jöjj szívembe, jöjj ma még. Adja meg Isten, hogy el tud mondani, az örök élet már a földön az enyém lett. Van üdvösségem. Van örök életem. Mert Jézus megszerezte nekem a Golgotán. És én ezt elhittem, és ő megajándékozott mindennel, ami az életre, és ami a kegyességre való. Amen. Imádkozzunk. Imádjuk azt a nagy szerelmet Krisztusban, mely felénk hajolt, édesatyánk, és köszönjük, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogy ide jöjjön hozzánk maga az evangélium, hogy az ige testé legyen, és lakozzék közöttünk, és mi lássuk az ő dicsőségét. Köszönjük, hogy minden alkalommal, amikor az evangélium hirdettetik, felragyog előttünk ez az nagy isteni szeretet, ez a nagy kegyelem. Urunk, hadd tűnjenek fel nekünk a romok, elrontott életünk, mindaz, amit ellened tettünk, mindaz, ami mulasztás volt az életünkben. Amikor nem kértünk, hogy vezess, amikor nem kértünk téged, hogy szeress, amikor berendeztük nálad nélkül az életünket, és hordoztuk annak következményét, köszönjük neked, hogy szeretettel figyelmeztetsz bennünket ezeken az estéken, hogy kiáltsunk hozzád. Kérünk téged, Urunk, hogyha valakinek a szívében itt ezen a héten ez a kiáltás megfogalmazódik, engedd, hogy semmi le ne beszélje, és senki le ne beszélje, hogy elhallgattassa ezt a segélykérést, hogy ments meg. Úr Jézus, köszönjük, hogy együtt lehettünk ezen az estén, és indíts bennünket, meg másokat is, hogy a következő estéken is te olyan messziről elhoztad nekünk az evangéliumot. Kérünk, hogy mi is tudjuk megtenni ezeket a lépéseket feléd. Hadd szembesüljünk a te felmentő, drága, bűnbocsátó kegyelmeddel ezeken az estéken. Könyörülj ezért rajtunk. Áld meg az éjszakánkat, áld meg a holnapi napunkat. Kérünk mindenkit, akinek holnap is nehézsége van, problémája van, fájdalma van, testben vagy lélekben, hordozd őt, Urunk. Áld meg azokat, akik munkába mennek, iskolába, tanulásba. Áld meg ezt a helyet, ezt a gyülekezetet, Urunk. Hadd legyen itt neked egyre nagyobb néped, akik vallják és tudják, hogy Jézuséi, kitörölhetetlenül, megváltoztathatatlanul, mert Isten örök szeretettel szeretett, és ezt megmutatta és kimutatta. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket, Urunk. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egy záró éneket énekeljünk az áldás vétele előtt, és gondolom, hogy hirdethetem a holnap estét is. Nagy szeretettel várunk mindenki testvérek holnap estére is, és holnap már belekezdünk tényleg a börtönőr történetébe, ezután a bevezetés után, hogy mi is történt ott Filippiben, és hogyan kapott valaki új életet Jézus Krisztustól. A 274. dicséretet énekeljük. A 274. dicséret így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Fennállva vegyük az áldó igét. Akié a fiú, azé az élet. És aki nem enged a fiúnak, nem lát életet. De te higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Amen.